1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részétel. Minden szentek és holnap halottak napján országszerte hosszabb ideig tartanak nyitva a temetők. Orbán Viktor magyar miniszterelnök mentességet kért az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól, de az Egyesült Államok ezt nem engedélyezte, mondta el Donald Trump újságíróknak. Az amerikai elnök kijelentése újabb fejezete a magyar kormány és Washington közötti energiavitának, amelyben Magyarország az orosz olajfüggőség ellenére próbál mozgásteret szerezni, írja kapcsolódóan az Index hírportál. Jóváhagyta a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták átadását Ukrajnának a Pentagon, ugyanakkor az ügyben a végső szót Donald Trump elnök mondja ki, értesült a CNN. Az elnök korábban azt mondta, nem akar olyasmit odaadni, amire Amerikának is szüksége van az ország védelméhez. Az ukrán erők idén már csak nem 160 sikeresnek minősített csapást mértek az oroszországi kőolaj kitermelő és feldolgozó létesítményekre, közölt az ukrán biztonsági szolgálat vezetője. Vasil Majuk tájékoztatása szerint a támadások nyomán az orosz olajfinomítói kapacitások 37%-a leállt, valamint 57 orosz régióban alakult ki üzemanyaghiány. Lezárult a rendszerváltás óta szervezett legnagyobb katonai gyakorlat, az Adaptive Hussars, jelentette be a honvédelmi miniszter. A másfél hónapos NATO keretek között zajlott gyakorlat során katonai célú szállításokat 48 ezer kilométer hosszan teljesített a honvédség. A helikopterek 563 órát töltöttek a levegőben, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Szükség van a 14. havi nyugdíjra, és ezt a tervek szerint több lépésben valósítja meg a kormány, közölte tegnap a Kossuth Rádióban a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, a nyugdíjrendszeren belül nem akarnak változtatni, mert az több igazságtalanságot teremtene, mint amennyit orvosolni lehet vele. Az amerikai elnökkel jövő péntekre tervezett washingtoni találkozójáról elmondta, a béke kérdése mellett a kétoldalú gazdasági ügyekben is előrelépést vár. Megszületett Magyarország első mesterséges intelligencia törvénye, közölte Szolnoki Szabolcs. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kifejtette, ez majd hatékonyan biztosítja a hazai vállalkozások és felhasználók védelmét. Hozzátette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek és a hazai kis- és középvállalkozók a technológiai átalakulás nyertesei legyenek. Érkezik a nagysebességű internet, jelezte az Energiaügyi Minisztérium, kifejtve, hogy a kormány azon dolgozik, hogy 2030-ra az ország minden részében elérhetővé váljon a gigabit képes hálózat. Az iparági vállalkozások támogatott és önerős fejlesztései újabb 800 ezer háztartásba viszik el a korszerű optikai kapcsolatot 85 milliárd forintos program keretében. Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged után a Győri Széchenyi István Egyetemen létrejön immár a 6. Konfúciusz Intézet is Magyarországon, ami újabb lendületet ad a magyar-kínai együttműködésnek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezek az intézetek a kétoldalú stratégiai partnerség kulturális oktatási alapját biztosítják, és lehetővé teszik a kínai nyelv tanulását és a távol-keleti ország kultúrájának megismerését, különböző kurzusaik révén pedig a gazdasági együttműködés fejlesztését is szolgálják. Szigorították a megműveletlen szőlőültetvényekre vonatkozó szabályozást az aranyszínű sárgaság elleni védekezés érdekében, közölte Nagy István agrárminiszter. A hegybíró figyelmezteti azokat az ültetvényhasználókat vagy tulajdonosokat, akik egy vegetációs időszakon keresztül nem művelik rendeltetésszerűen a szőlőjüket. A figyelmeztetés követő két hét elteltével a hegybíró mulasztási bírság kiszabásával kötelezheti a használót a szőlőültetvény 60 napon belüli kivágására. Ma 21 órától ütemezett karbantartási munkálatokat végeznek a központi ügyfélregisztrációs nyilvántartás rendszeren, közölte a kormányhivatalok központi honlapja. A karbantartás ideje alatt a központi azonosítási ügynökön keresztüli DAP alkalmazással történő bejelentkezés átmenetileg nem lesz elérhető. Az üzemkiesés várható időtartama 16 óra, vagyis holnap 13 óráig várható. Az ügyfélkapu plusz működésében a KAÜN keresztüli adatlekérdezések esetén átmeneti lassulások várhatók. A rendszerbe belépni a központi azonosítási ügynökön keresztül lehet. Végül az időjárásról. Holnap az északi határvidéken lehet erősen felhős, borult az ég, másutt napos időre van kilátás, csapadék általában nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 5 és 10, napközben 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatát bemutató összeállításunkat, amelyben a fiatalok az erdélyi barcaság területét járták körbe, és tekintették meg annak földrajzi sajátosságait. Most dr. Telbisz Tamás egyetemi docens, a Földrajz és Földtudományi Intézet oktatójának beszámolóját hallják a terepgyakorlat tapasztalatairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
A terepen az ELTE barcasági kalandok és az előadók itt a földrajzi tanszékeknek az illusztris oktatói közül kerülnek ki. Terepgyakorlat, terepen az ELTE, ez azt jelenti, hogy a földrajzos hallgatókkal minden évben megyünk terepgyakorlatra, megosztanak a vélemények, de általában azt szokták mondani, hogy itt sokkal többet tanultunk, mint egyébként egy egész fél év alatt az egyetemen, és azért komplex ez a terepgyakorlat, mert a korábbi évektől eltérően egy terepgyakorlat keretén belül természeti és társadalmi érdekességeket is felkeresünk. Ez egy érdekes, jó műfaj, vannak talán előnyei meg hátrányai is, remélem, hogy itt az előnyei fognak kiderülni, hogy annyira izgalmas dolgokkal találkozhattunk. Másik dolog, amiről itt a térkép kapcsán beszélnem kell, hogy miért barcasági kalandokról van szó. A barcaság talán egy kicsit kevésbé ismert tájegység, ez az Erdélyi medence délkeleti csücskében található, itt a narancssárga színnel kiemelt Brassó város körül. Hát ez tulajdonképpen egy ilyen medence részlet. Maga Brassó is igazából része ennek a barcaságnak, néprajzilag pedig a barcasági csángók egy ilyen különleges népcsoport, akik igazából Brassó külvárosaiban ma már hozzácsatolt településeken, részben pedig jelenleg is önálló falvakban laknak. Tehát nagyjából ez a narancssárga folt lefedi egyben a barcaságot is. És annyiban csalós volt a cím, hogy a kalandok nem csak a barcaságban játszottak, hanem mindenféle más részeken is, részben a Kárpátokon kívül is merészkedtünk, tehát ott a Bodza forduló környékén, Kárpátok külső oldalán jártunk, meg a Meledik környékén is valami érdekességet láttunk. Fölmentünk a magas hegyekbe is, látjuk a Bucsecs-hegységet megjelölve, illetve útközben oda-vissza az Erdélyi medencében is megálltunk néhány helyen. Ezeket láthatjuk itt, először itt a Vörös szakadék lesz, aztán nem időrendben Marosújváron fogok pár képet bemutatni, lesz majd szó, aztán én átugrok ide a Meledik meg a Bodzára, tehát mondjuk így, hogy a térben vett szélsőségeket fogom most én elsőként bemutatni, és utána jönnek majd a kollégák a többi résszel. Három anyagról fogok beszélni, mindösszesen ebben a természetföldrajzi fél részben, ami nekem jutott, iszapról, sóról és homokról. Tehát ez a három anyag, ami nagyon érdekes, különleges, hogyha természetes formájukban tanulmányozhatjuk őket. Nagyon rövid kis természetföldrajzi, vagy mondjuk így, hogy geológiai alapozás kell a történethez. Talán sokan hallottak már a Pannon-tóról, vagy a Pannon-tengerről. Ez egy olyan tenger volt, ami nagyjából 10 millió évvel ezelőtt uralkodott a mai Magyarország területén, illetve a környező országokban is. Kárpát-medence akkor tájt már úgy azért nagyobb részt kialakult, és ennek a belső részeit töltötte ki ez a tenger. Kezdetben tenger volt, mert összefüggött a világtengerrel. Itt, ahol a kép mutatja, 9,5 millió éve ez már csak egy tó volt, elég nagy kiterjedésű. És a történetünk szempontjából azért fontos, mert ebben az időben láthatod, hogy az Erdélyi medence is még ezzel a vízzel volt kitöltve. Északon és délen a Sziget-hegységet, ekkor valóban sziget volt, megkerülve összefüggött a Pannon-tó nagyobbik részével, és meghatározta az üledékeket és azokat a geológiai, geomorfológiai formákat, amelyeket manapság is láthatunk itt. Ezek közül az első, Ez a terep gyakorlatilag is az első megállók volt, a vörös szakadék volt. No man is no man, tehát látjuk, hogy a nevet miért kapta ez a terület, tehát vörös színű kőzetek bukkannak itt a felszínre. Az, hogy szakadék, az talán nem a legjobb szó rá. Ha valaki tetejére fölmászik, kicsit lepotyanhat, lecsúszhat rajta, ilyen értelemben szakadék. De ha jobban megnézzük, akkor ez igazából egy bedland. Vagyis egy olyan terület, amit az erózió nagyon sűrűn felárkolt, felszabdalt, ilyen mélyen bevágott kis vízmosások vannak, köztük kimagasló gerincekkel. A vöröses szín az a magas vastartalom miatt van, az alapanyag pedig, amit itt látunk, ennek a bizonyos egykori tengernek az üledéke, vagy a tengerpartoknak az üledéke. Részben ilyen finomabb szentcsés homokokat láthatunk itt, illetve ilyen kavics csíkok is előfordulnak. Ezek közül jól látható, hogy némelyik ilyen horizontban, ilyen viszintes rétegben jobban ellenás, hogy picit kiáll a felszínből, többi részen pedig a víznek a bevágódását szemlélhetjük, és szemlélik is a hallgatók mind nagy lelkesen, olyan lelkesek, hogy egyesek próbálnak azonosulni a tájhoz, tehát még a hajukat is vörösre festették, hogy a vörös szakadékban eltűnjenek. Nem tűnt el senki szerencsére, hanem megcsodáltuk ezt a képződményt, és aztán mentünk tovább. Itt most akkor időbe ugrok, és valójában ez a körútunknak az utolsó állomásához jövök, de még egy kis pici föltan ismerete szükségünk van ide. Itt az Erdélyi medence keresztmetszetét láthatjuk. Méghozzá nyugatról kelet felé haladva, nyugaton Tordai hasadék egy ismert képződmény, tényleg kis mészkövek bukkannak a felszínre a szélén, és akkor ettől még nyugatabbra az Erdélyi szigethegység található, amit egyébként a román földrajz nyugati hegyeknek hív. De hát nekünk ez keletre van, szóval mi szigetnek hívjuk Erdély közepén, bár nem teljesen a közepén van. A keleti oldalon pedig a Kelemen havasok vulkáni vonulatait látjuk, oda most nem mentünk el, és ami az érdekes, a kettő között van. Tehát látjuk, hogy ez egy ilyen nagy medence, kibélelve az egykori tengernek az üledékeivel. Aztán utána ez kiemelkedett, a folyók bevágódtak, és akkor egy ilyen felszabdalt dombvidék van igazából ma a medencének a helyén, tehát nem lehet benne lubickolni. És amikor ez még tenger volt, akkor a sokféle üledékes kőzet közé lerakódott egy időben só is. Tehát ezek a tengeri száraz periódusokról tanúskodnak, amikor nagy párolgás volt, és csak ott maradt a só. Ezekre rárakódott aztán később mindenféle réteg, tehát ezek elvileg a rétegsorban inkább lejjebb fordulnak elő, de a sónak megvan az a tulajdonsága, hogy ez egy ilyen nagyon plasztikus valami. Tehát, hogyha a sóra rátenyerelünk, jól megnyomjuk, akkor az a só elkezd egy kicsit fölpúposodni. Ezt nyilván így kézzel nem annyira tapasztaljuk, tehát hogyha most otthon valaki egy nagy sókristályt valahogy előállít, arra rátenyere, az nem fog fölpúposodni, de föltanilag rétegszerűen mégis így viselkednek. Olyannyira, hogy ilyen nagy púpok alakulhatnak ki, amelyek akár a felszínt is elérhetik. Itt a rajzon ezt pont nem látjuk, hogy a felszínt elérnék, de egyébként ez a helyzet, hogy az Erdély medencében ez sok helyen megteszik, például a jól ismert Parajnál, de egyébként itt a nyugati részen is, Torda közelében, Marosújvárnál. Tehát ez volt az egyik megállónk, azért volt ez különösen érdekes, mert a nyár elején, vagy ugye a tavasznak a végén történt ugye a Parajnál a katasztrófa. Amikor mindenki döbbenten figyelte, hogy a patakot befolyik a bányába, elönti a bányát, tönkreteszi azt, a víz egyébként sóssá válik, kisebb berogyások, beszakadások is vannak. És akkor mindenki elhűlt, hogy jé, hát ilyen van. És egyébként azért tanulunk földrajzot, hogy lássuk, hogy igen, ilyen van, és ez már sokszor megtörtént. És adott esetben védekezni is lehet, vagy lehetett volna ez ellen. Példák Kárpát-medencéből, Aknasztatina például ott ez megtörtént, az egy elég ismert helyszín. Ez a Marosújvár, ez egyáltalán nem ismert helyszín ebből a szempontból. Pedig ezt nagyon szépen láthatjuk. Nézzük meg a települést, románul egyébként Oknamures, Maros Akna. Abból már gondolhatunk a bányára is, hogy itt bánya volt valamikor. Itt folyik mellette a Maros, és ilyen nagy fekete foltokat, ezek ugye tavak, ezeket láthatjuk. Van szép kerek alakú tó, meg ilyen hosszúkás. Ezen a környéken a sót bányázták már az ókorban is. Aztán középkorban nem nagyon, akkor ilyen szünet volt, és az újkorban újra kezdték. Olyannyira, hogy a 19. században ez volt Magyarország legnagyobb sóbányája. Nem Parajd, nem Aknasztatina, nem más, hanem ez itt, Maros Akna. Nagyon nagy jelentősége volt egyébként ennek a sónak, de mindig is fenyegette a Marosnak a betörése. Tehát Parajdnál ott csak egy kicsi patak ment be a bányába, itt a Maros volt elég fenyegető pozícióban. Kicsit odébb rakták a Marost egyébként, de ez sem segített, betört néhányszor kevésbé a bányába, aztán 1912-ben elég súlyosan befolyt a bányába, és akkor ott voltak olyan részek, amelyek ekkor már igazából tönkrementek. Elöntötte a só, elöntötte a víz, az kioldotta a sót, és ezért megkezdődtek a beszakadások. Egy ideig még úgy, ahogy működtették a bányát, az egyik trükk az, hogy a sót semlegesítsék, hogy akkor sós vizet öntenek bele. Mert a sós víz az már nem oldja tovább a bányafalát, ez valamennyi ideig bevált, de lényeg az, hogy a 70-es években még egyszer betört oda a maros, még több édesvíz bejutott, és ez teljesen tönkretette a bányát, tehát az bekövetkezett ott, amit Parajdnál most látunk, és ennek az eredmény azóta, mint mélyművelési bányát nem lehet használni marosaknál. Olyan még van, hogy vizet átnyomnak rajta, az ott lent fölvesz sót, azt kiszivattyúzzák, a sót elpárolgatják róla, és akkor így valamennyi sót továbbra is ki lehet itt nyerni, de ez nem annyira hatékony, mint a klasszikus művelés. A tavakkal pedig az történik, hogy beszakadoznak az üregek, 19. század, tehát Habsburg uralkodókról nevezték el, Ferdinándakna, Józsefakna, ilyesmik vannak itt, mint nálunk a körutak Habsburgokról, és aztán ezek szépen egymással is összeolvadtak. Itt lehet látni, hogy ezek is köralkú tavak voltak, de aztán, ahogy az omlás folytatódott, egy ilyen szép, hosszúkás tó lett itt. Úgyhogy mi is elmentünk, hogy ezt itt megnézzük. Különös tekintette itt az a legjobb oldali tóra. Amúgy ezt nem lehet megközelíteni, tehát fallal van körülvéve, többnyire ilyen betonfal, úgyhogy nem is nagyon lehet oda bemenni. Azért mi megtaláltuk a kerítésen azt a pontot, ahol át lehetett mászni, és akkor bementünk, hogy mégis megnézzük ezt a kis tavacskát, amit itt látunk, azok ilyen bánya őrtornyok. És ez azért érdekes, mert itt 2010 előtt egy bolt állt, egy szupermarket, egy kisebb fajta szupermarket. És 2010-ben, decemberben valamikor egyszer csak elkezdett recsegni, ropogni, szerencsére éjszaka történt az egész, és beszakadt az egész, és egy nagy luk lett a helyén. És szépen elsüllyedt az üzlet, amit lehetett, még utána mentek, és azt úgy kiszedték belőle, amit nem, az ott maradt, és a víz szépen feltöltötte, és azóta itt egy tó van a helyszínén. Úgyhogy ez egy aktívan alakuló terület, évek, évtizedek alatt itt változások figyelhetők meg. Más ötlet nincs arra, mint hogy ezt kerítéssel elkerítsék, hogy ne menjenek oda az emberek. És még egy kis anekdóta, hogy egy ilyen 10 éves forma fiúcska itt odajött hozzánk, hogy majd ő kalauzol nekünk, és lelkesen felajánlott a szolgálatait, hogy hát ő majd akkor itt elmagyarázza nekünk a dolgokat, hogy remélt, hogy kap valami kevés pénzt, és abból vehet egy labubút. Akkor még nem tudtuk, mi az a labubú, de aztán utána néztünk, és most már tudjuk, hogy az a mai idők Moncsicsie. Na, és akkor egy nagy ugrással most a terepgyakorlat térben másik végpontjára ugrunk. Ez a Kárpátoknak a külső éve, tehát ott a háttérben a Kárpátok magasabb hegyeit látjuk, a keleti Kárpátokat, a Kárpát-kanyarnak a vidékén vagyunk, és egy Meledik neve karszt fennsíkon vagyunk. Ez egy érdekes karszt, nem mészkőből áll, mint hogy általában megszoktuk a karsztokat, hanem sóból. Annyi előnyünk volt, hogy egy kollégánk, aki pár éve nyugdíjba ment, de ő is többször járt itt terepgyakorlattal, tehát tőle volt némi információnk, hogy itt egy ilyen izgalmas terület húzódik, tehát egy sókarszt. Nem egy nagyon nagy kiterjedési terület, de azért nem is egészen kicsi, úgyhogy itt láthatunk például olyan formákat, hogy só szakadék töbrök, tehát beszakadások sóból vannak, tehát itt ezek a sós sziklák, amiket látunk két oldalt. Igen meredek, nagyon csúszós lejutás volt ide, úgyhogy ide emberek nem is mehetnek le, itt is talán egy kis kerítésen át kellett kelni, de ha jobban megnézzük, azért Mari tanárulat felfedezhetjük itt a képen. Ő azért mégiscsak megközelítette ezt a sószakadék töbröt. Aztán egy picit odébb mentünk, ott is találtunk egy sószakadék töbröt, oda levezetett valami ösvényféle, úgyhogy oda mindannyian lemásztunk, és akkor meg lehetett nézni, hogy milyen szép felárkolt oldala van ennek a sószakadék töbörnek, illetve, hogyha közelről megnéztük a formákat, gyönyörű oldásformát láttunk. Hiszen a só nagyon jól oldódik a vízben, ugye ezt mindenki kipróbálhatja, hazamegy, akkor sózza meg a levest, és akkor látja, hogy oldódik. De ha az egész felszín sóból van, és vizet csurgatunk rá, akkor például ilyen formák alakulhatnak ki rajta. Tehát ezek a só karrok, só oldásformák. Vagy egy másik részen, egy ilyen olyan helyen, ahol egy kis patak folyt ennek a peremén, és ilyen beszakadások voltak, az úthoz egészen közel egyébként, néhányan lemásztunk ide, és egészen gyönyörű kiválás formákat láttunk. Tehát az előbb ugye az volt, hogy a víz feloldja a sót, itt pedig azt látjuk, hogy a vízből újra kristályosodik a só. és ilyen gyönyörű, gömbölyű borsóköveket és ehhez hasonló formákat hoz létre. Máshol ilyeneket mészkőből, aragonitból, galcitból, ugye karszt barlangokban lehet látni. Itt ezek nagyon gyorsan kialakuló, és sajnos nagyon gyorsan el is pusztuló formák, amiket látunk. Ezeket meg kell örökíteni, és csodálkozni, és gyönyörködni bennük. Tehát ezek gyorsan létrejövő képződmények. És még egy picike kis barlangocskát is felfedeztünk itt az egyik helyen, ahova nem volt egészen triviális bemászni, mert hogy alul igazából sár volt, egy jó vizenyős sár, úgyhogy lehet látni, hogy ezért a négy kéz láb való közlekedés így oldalazva, ezt mutatja itt be a képen, talán éppen Szalkai Gábor, de néhány bátor hallgató is bejött ide, és hát érdemes volt ezen bemászni, még így is egy picit sárosak lettünk persze, mert hát bent mintha egy csodálatos kristálybarlangba jutottunk volna. Nem volt egy nagy ürög, de a falon minden négyzetcentiméter kitöltöttek ezek a csodálatos hókristályok. Úgyhogy ilyen az, amikor egy társadalom földrajzos rácsodálkozik a természet földrajz szépségeire. De ennél még mutatok különbet is mindjárt. Menjünk tovább, és eljutunk az előző helyhez most már viszonylag közel, a Peklele, Mari és Mici környékére. Ezek a fehér foltok, amiket itt látunk, ezek sárvulkánok vagy iszapvulkánok, más szóval, ez a gyakoribb, hogy iszapvulkánok hívjuk őket. A Mari az nem Mari tanár úrra utal, tehát nem róla nevezték el, meg Mici akárkiről, nem tudom, hanem ugye ez nagyot, meg kicsit, picit jelent ugye románul, tehát van a nagy, meg a kis iszapvulkános terület, pont fordítva, mint ahogy egyébként vannak. Ez nem az egyetlen ilyen hely, tehát ezt hívják kicsinek, pedig ez a nagyobb, azt hívják nagynak, pedig ez a kisebb. És ha valaki már tanul belsőleg fölrajzát, ezt mondjuk nem könnyű észrevenni rajta, de föl lehet fedezni, hogy itt ezek az nagyjából északdéli gerincek itt folytatódnak ezen az oldalon, meg itt is egy ilyen kicsit ilyen púpos formákról van szó, úgyhogy némi beleérzéssel rájöhetünk, hogy itt egy ilyen felpúposodó területről van szó, ugye szakszóval redőboltozat, vagy antiklinális, aminek éppen a közepén jelennek meg ezek az iszapvulkánok. Mert miről van itt szó? Itt a Kárpátok külsővén vagyunk, különböző üledékes kőzetek vannak, némelyiknek elég nagy a repedezettsége, és ezekben itt a kőolaj meg a földgáz tud mozogni. Itt főleg itt a homok fontos ebből a szempontból, és ugyanakkor ez a kőzet, ez repedezett is. És a repedések mentén feljönnek ezek a buborékok, főleg ezek a földgáz buborékok, és ennek a hatására alakulnak itt ki az iszapvulkánok. Tehát följön a buborék, van ott egy kis nedvesség is, és akkor azt az iszapot azt átfolyósítja és átbugyborékoltatja, és így lesznek az iszapvulkánok. Tehát ezek hideg formák, nem melegek, hanem hideg iszapvulkánok, és a valódi vulkánossághoz, a magmás tevékenységhez nincs semmi közük. Itt a képen hiába keres valaki ott, hogy magmás kőzet, andezit, bazalt, stb. Itt nincs. Itt márga, homokkő, iszapkő, ilyesmik vannak. Hogy néz neki közelről? Hát sematikusan ott egy törés volt bejelölve, de valójában ezek nem egy pontszerűen vagy egy vonal mentén törnek föl, hanem ilyen több kisebb kráter is található, ilyen kis bugyogó részek, amelyek mentén időnként felbugyog a víz, és kifolyik belőle. Vannak olyan kráterek, amik ilyen kerekded, lapos formák, és vannak olyanok is, amelyek ilyen kis pici kúpot építenek. Itt a képen mindez a sárga rész, amit látunk, ez végül is ennek során jött föl, vagy terült itt szét ezen a területen. Ez a márgás, iszapos anyag egyébként a víz eróziójára érzékeny, és nagyon szép eróziós formák is létrejönnek benne. Itt láthatunk ezekre egy pár példát. Gyönyörű szépen lett tanulmányozni, hogy hogyan vágódik be, hogyan kezd el kanyarogni, hogyan nőnek össze, és így tovább. A kráterek között vannak dupla kráterek, két kis kráter itt összebútorozott egymással, és akkor így pöfékelnek. És hát egy érdekes kérdés, hogy mondjuk milyen mélyek ezek a formák. Itt az ábrát, ha megnézzük, ugye rájöhetünk a piktogramok, az van ott, hogy ha belenyúlsz, akkor leszárad a kezed. Tehát ez van itt szépen megfogalmazott, ilyen csontvásszerű kezet láthatunk, tehát hogy ne nyúljunk bele, mert nem tesz jót a bőrnek. Hát most persze egy földrajzos akkor hiszi el ezt a dolgot, ha kipróbálta, tehát itt mondjuk könnyékig legalább ért ez a kisebb fajta iszapos kráter itt, és itt van a kezem, nem rohadt le, tehát hogy azért túl lehet ezt élni, de senkit sem buzdítok arra, most nyilvánosan, hogy akkor menjed és nyúlkáljon bele az iszapvulkánba, jó? Tehát hogy ezt határozottan tagadom, hogy én bárkit ilyesmire buzdítottam volna. Nézzünk tovább, itt is a hallgató tétovázik, hogy belenyújtsa a kezét, vagy nem, de azt hiszem a végén nem tette meg, igaz, Gergő? Tehát végül is nem nyújt bele, meg lehet, hogy ez nem is könnyékig ért volna, hanem úgy bele kellett volna cuppanni rendesen. És ha megnézzük, hogy hogy folyik le a sár ezekből, akkor látjuk, hogy sok helyen fehér. Hát hiszen közel van az a meledik ide. Ott a felszínen van a só, itt meg valami kevéssel a felszín alatt van a só. Ez azt jelenti, hogy ez a lentről felbugyogó víz, ez fölhozza magával, és akkor helyenként sósabb, máshol kevésbé sós, és ahogy folyik le, elpárolog a víz közben, és a só kicsapódik belőle. Tehát ezért lesznek ilyen fehér lefolyások, gyönyörűek. Tehát, hogyha a méretarány nem menne itt, akkor ez olyan lenne, mint hogy ilyen gleccset látnánk. Egy kicsit így kirepedezett a felszíne. Ez a sárfolyásnak a felső sós része, amit megjelenik. Egészen különlegesen nézett ki. Itt pedig láthatunk rendes sárból álló sárfolyásokat, ahogy itt jönnek le egy ilyen magasabb kúpnak az oldalából. Itt a legfelső, vagy a ilyen víztől csillogó nyilván ez a legfrissebb, és akkor különböző generációkat lehet itt látni. Ha sikerül a jó pillanatot elkapni, akkor ezt a bugyogást így jól megnézhetjük, hogy ott a kráternek a közepén, hogy plutty, kicsapódik, egyébként ugye ez viszonylag gyors, de a fénykép kimerevíti nekünk, és a pillanat megragadása az itt egy ilyen csodálatos dolog. Ez egy ilyen nyilván kicsit sűrűbb sárfolyásból van, és ahogy folyik le, a különböző generációkat láthatjuk. Ugye, mivel ilyen iszapos vagy magas agyagtartalmú ez, amit kijön belőle, az, ha megszárad, akkor megrepedezik, poligonálisan megrepedezik. Tehát itt láthatjuk az idősebb agyagfelszíneket, van, ami egészen így felgörbül a kiszáradástól, és rajta a fiatal sár láva folyásoknak az anyagát figyelhetjük meg. És különösen izgalmas, amikor egy picit így folyik, és akkor ilyen ívelt lebenyek keletkeznek rajta, meg a perenek felé ott egy ilyen kis oldalsó gerincek jelennek meg ezeknél a formáknál. Itt is ezeknek a generációit figyelhet. Mint egy igazi nagy vulkánon járnak, csak éppen ez ilyen kicsiben modellszerűen láthatók ezek itt. És pár kép erejéig még átmegyünk a nagy Isza vulkánhoz, ami attól nagy, hogy igazából ott egyben a közepén egy nagyobb helyről jön ki sok anyag, és nagyobb részt terít be ugyan kicsit egységesebben. De hát itt is ezek a kiszáradt, poligonális agyagfoltok, ezek egészen elképesztő látványt nyújtanak, és megfigyelhetjük, hogy egy ilyen sárfolyás éppen halad rajta, és akkor ugye őt mindenki fotózza, és nézi, tehát mint az állatkertben a gorillákat, tehát itt az Isza folyásokat mindenki gyönyörködik rajtuk, és akkor mondtam, hogy hódolunk a természet fölrajz előtt, tehát itt ezt láthatjuk, hogy egy ilyen sárfolyás az mindenkit levesz a lábáról, még Tolnai Gábor tanár urat is. Néhány kép még, ahogy ez a bugyogás itt ezen a részen megfigyelhető, itt ezt a túlcsorgó részt is itt láthatjuk, hogy amikor kicsit több sár, iszab, buborék jön fel, akkor kicsap belőle, más egy ilyen nagyobb tószerű részen folyamatos a bugyogás, és itt a nagy Isza vulkánon még nagyobbak ezek a bevágódó eróziós formák is, megnézhetjük, gyönyörű szép bedlent fejlődést láthatunk itt, tehát több méter, tényleg ilyen 3-4 méter mélyre bevágódik akár, és látjuk azt is, hogy beszakad egy-egy forma időnként, aztán ez a híd is be fog szakadni, és akkor így fejlődik a bedlen, így alakul.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az ELTE földrajzos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról hallottak összeállítást. Az adásban dr. Telbisz Tamás egyetemi docens, a Földrajz és Földtudományi Intézet oktatója beszélt tapasztalatairól. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ökumené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az Evangélikus Egyház műsorát sugározzuk.
maradjon lehangolt. Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Hogyan lehet jó eszköz Isten számára életünk előremozdításában egy minket foggató nagybácsi, vagy egyes nagy fejtörést okozó döntéshelyzetek? Dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkész, veszteségektől nem mentes, kanyargós, de utólag hálára indító útról tesz tanúbizonyságot interjúnkban.
Amit az Úristen kezd el, ami az ő döntés, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.
Vendégünk dr. Zsednai Józsefné, várpalotai evangélikus lelkész, aki azt írta le valahol és vallja magáról, hogy nagyon szeret Isten eszköze lenni, és nagyon szeretne folyamatosan így élni és szolgálni. Az első kérdésem az lenne felét, hogyha a családodra visszatekintesz és gyermekkorodra, mit tett téged azzá, aki ma vagy? Mi adott hozzá a te lelkészi hitvallásodhoz a régi családi közegedből, az eredeti családodban?
Az, aki én vagyok, ezt az Úristen formálta, és ami jó bennem, vagy amit magamban is szeretek, meg amit bennem szeretnek az emberek, az mind az Úristen ajándéka. Én ebben a történetben a mellékszereplő vagyok. Ilyen gondolatok között készültem erre a mai alkalomra is. Valóban meghatározó az a család, ahova én beleszülettem. Evangélikus édesapa és református édesanya. Negyedik gyermekeként. Imádkozó, bibliás, templomos, éneklő családba születtem bele. Nem volt kérdés az, hogy amikor már olyan korúak voltunk, akkor gyerekisten tiszteletre jártunk, aztán tovább is a konfirmáció, és így tovább. Felvillan bennem egy kép gyerekkoromból. Ritka volt az az alkalom, amikor a református édesanyám az evangélikus templomba elvitt engem, mert mindenki járt a saját templomában általában, és óvodás lehettem, talán egy téli alkalom volt, de hideg volt, és ilyen két ujjas kesztyű volt rajtam. És amikor eljött az Isten tiszteleten az imádságnak az ideje, akkor olyan kétségbe esve néztem az édesanyámra, hogy én nem tudok imádkozni, mert két ujjas a kesztyű. Nem vette le a kesztyűt, csak a két ujjas kesztyűben imádságra formálta a kezemet, és akkor ez valahogy megmaradt, hogy nincs olyan, hogy nem tudsz imádkozni. Nem emlékszem nagyon olyan alkalmakra, amikor mi a családban együtt imádkoztunk. De azt tudom, hogy a szüleim leültek a Biblia mellé, inkább azt tudom, hogy külön-külön, és rendszeresen összegyűltek kis közösségben nálunk felnőtt emberek, és akkor becsukták az ajtót, és tudtam, hogy énekelnek, imádkoznak, Bibliát olvasnak, ígéről beszélnek. És tudtam, hogy ez nekik nagyon fontos.
Elmondanád, hogy édesanyám mivel foglalkozott mindeközben, és hogy mégis ugye ez a kor sem segített abban, hogy ne bezárkózva kelljen élni a hívő és vallásos életet?
Édesanyám pedagógus volt, és meg is járt ennek a kálváriáját. Ugye először hittanórákat tartott, aztán már úttörős pedagógus lett. Tanyos iskolákban tanított, három iskolában járt minden nap, és hát azért ezeket a gyerekeket néha-néha össze is gyűjtötte, és egy ilyen jól sikerült kirándulós nap után, amikor még együtt volt a csapat, kérték a gyerekek, hogy jaj, tanárnéni, énekeljünk már egy szép Jézus éneket. De hát az akkor már úttörő kirándulás volt. És édesanyám tudta, hogy milyen nincs, ez nem lehet. És aztán úgy belehasította, hogy belenézett a gyerekek szemébe, hogy hát én tanítottam nekik, hát most én mondjam, hogy nem lehet Jézus éneket énekelni. Nem fogom azt mondani a gyereknek, hogy ne dicsérje az Isten, ne énekeljen Jézusról. És tényleg így is lett, és aztán meg is kapta utána a fegyelmét, kényszerű áthelyezéssel, és ebből a nehéz környezetből, ahol gyalogolt sárban, hóban, gumicsizmával, fegyelmével került be a nagyközségi központi iskolába, ahol sokkal könnyebb körülmények között tudott dolgozni. Ez volt az Úristen válasza a fegyelmire. Aztán később is volt ilyen fegyelmi környezete, amikor 10 éves bátyámat temettük, a tanári szobába kitette a gyászjelentést. És ott volt, hogy evangélikus szertartás szerint zajlik a temetés, és ez is elég volt arra, hogy egy fegyelmi eljárás induljon ellene. Aztán volt egy olyan pozícióban levő kollégája, aki azt mondta, hogy hát hagyjátok békén, elvette a gyászhoz eszét, ne bántsuk. És ezért nem lett belőle újabb fegyelmi. Nekünk is titkolni kellett, bújni kellett, amikor konfirmációi előkészítőre jártam a városban, egy szűk félórás gyaloglás volt, én mindig néztem, hogy ki jár az utcán, nehogy valakivel találkozzak, és megkérdezze, hogy hova megyek. Mert ez ilyen szégyelni való dolog volt, de tudtam, hogy ez az érték, mert a szüleimből élnek.
Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem életem, te vagy a
Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel.
Említetted mellékszálként, hogy 10 évesen meghalt bátyád. Ennek mi volt a története, hogyha elmondható, és mégis hogyan éltétek meg ezt a veszteséget, hogy nem törte meg a szüleid hitét?
Ez a történet valahol ott van a hivatásom gyökerénél, persze ezt akkor még nem tudtam. Én 8 éves voltam. Arra emlékszem, hogy a bátyámnak olyan orvérzése volt, amit nem tudtak elállítani, és hát odaig ment a dolog, hogy mentőt kellett hívni, és akkor láttam, hogy utoljára. Később tudtuk meg, akkor még az orvosok se tudták biztosan, hogy ez heavy leukémia volt, ami elvitte bátyámat 2 hét alatt karácsony ünnep előtt pár nappal. És amikor aznap fölébredtem, látom, hogy 7:30 van, és mentem édesanyámhoz, hogy hát miért hagyott minket elaludni. És mondta, hogy ma nem megyünk iskolába. És akkor elmondta, hogy éjjel meghalt a bátyám, és hát egy pár szóval elmondta, hogy mit élt meg ott a kórházi ágy mellett éjjel, vagy hogy miket mondott a bátyám az utolsó szavaival. És ott rögtön pár órával a gyász beállta után, azt tudta mondani az én édesanyám jobb szavaival, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Tudott hálát adni azért a 10 évért, mint ahogy az egyik temetési imádságunkban is nagyon szépen benne van, és nekem azóta is sokat jelent, hogy tudjunk inkább hálát adni azért, amit az elvesztett szeretünkben kaptunk, mint sírni azon, amit benne elvesztettünk. Ez abszolút valósággá vált ez az akkor még nem ismert imádságos mondat édesanyám friss nyászát látva. Aztán nyilván megfogalmazódott bennem ennek alapján többször is az sokáig érzés szintjén, hogy hát van olyan hit, van olyan erő, ami egy ilyen helyzetet elbír. Akkor már második fiúkat veszítették el a szüleim, mert az első koraszület volt, 4 órát él csak. De hogyha ezt a terhet el lehet viselni valamilyen erővel, hát akkor az nekem is kell. Láttam ezt a megélt hitet. Édesapám férfiként máshogy élte meg a gyászát, inkább édesanyámban.
A családotokban ő kire támaszkodhatott? Volt még olyan rokon, vagy testvére neki, vagy mások, akik szintén hitben jártak?
Az egész családnak ez a hívő lelkülete volt. Én sokakat nem ismerte, tehát az anyai nagyszüleimet se ismertem például, de ismertem a nagybátyámat, édesanyámnak a bátyát, aki református lelkész volt, és kifejezetten evangelizációs stílusú lelkész, akit büntetésből Kisfaluba helyeztek. Letiltották, hogy kollégák se hívhassák meg evangelizációs szolgálatokra. Persze azért voltak bátor emberek, bátor lelkészek annak idején is, és így én is többször hallgathattam, hogyha valamikor a környékünkön prédikált. Nála csodálkoztam rá például arra, hogy lehet egyetlen bibliai mondat egyetlen szaváról is prédikálni akár. Hát ő volt az, aki engem nyaggatott gyerekkoromban. Újra meg újra megkérdezte, hogy na, Évikém, hogy állsz Jézus Krisztussal? Menekültem el. Én csak meg ne kérdezed, de sose felejtett el megkérdezni. És aztán, ahogy nőttem, vagy fejlődött bennem a hit iránti igény is, akkor eljutottam odáig ebből, hogy Vártam, hogy megkérdezzel, hogy lehessen erről beszélgetni. Aztán 14 éves koromban még leveleztem is vele az élet és a hit nagy dolgairól. Sokat hatott rám, akár az igehirdetése, vagy ahogy hallottam őt énekelni. A 3. emeleti lakásban laktunk, volt egy kis pianinunk. Ha ő ott járt nálunk, akkor zengett a házak. Ha leült és kísérte az Isten dicsérő énekeket. Vagy az ő nevéhez fűződik, az az egyetlen, hát mondhatni hittantábor, amiben kisiskolásként részt vettem. Unokatestvéri találkozónak álcáztuk. És vannak előttem arcok, szavak, akik és amik megérintettek azon a alkalmon, pár napig tartott az egész, és jegyzeteltem, meg írtam az énekeket. A tábor után 3-4-szer átmásoltam azt a kis füzetet, mert úgy éreztem, hogy nem elég méltó az az írás, az az épírás, ahogy én azt leírtam. És ott volt például az az ének, hogy eldőlt a szívemben, hogy szeretem Jézust.
Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem őt. Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Nincs visszaút, nincs visszaút.
Neked akkor dőlt el a szívedben, szerinted? Most így utólag talán megértve, hogy mi zajlott le benned? Vagy hol lehet úgy tetten érni a hitre jutást?
Az biztos, hogy fontos volt ez a tábor. Biztos, hogy fontos volt az előbb említett gyász folyamat. Én inkább a folyamatot látom, meg azokat az Isten élményeket, amelyekkel megajándékozott engem az Úristen. Mint hogyha nem kellett volna 180 fokot fordulnom ahhoz, ha a megtérésnek az alapszavát kezdjük boncolgatni, hanem kevesebbet, mert beleállítottak ebbe az irányba a szüleim annak idején, nyilván személyesen meg kell élni, de ennek nem egy alkalmát érzem, hanem ezt a sok emlékezetes Isten élményt, Isten közelség, ami engem ott tartott Krisztus közelében. Például ebben a táborban égett belém ez a szó, hogy majdnem, hogy nem elég a majdnem. És aztán volt egy másik szó, ez már a teológus idő végéhez kötődik, ez a mégis, az isteni mégis szeretet. Amikor a teológián a búcsú ige hirdetésemet mondtam el a teológusoknak, akkor ez volt az alapja, hogy láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Tehát az alkalmatlanságnak, a méltatlanságnak az érzésével indultam, és ezt az igét kaptam, hogy mégis, hogy tudom ki vagy. Látom, hogy sokszor gyenge vagy. Látom, hogy emberileg talán alkalmatlan vagy, de mégis én meggyógyítalak, vezetlek. Ott lesz az én mégis szeretetem.
Lélekhangoló.
Istennel már egy egész hosszú utat járt el be 60 év alatt. Vezetett téged úgy, ahogy te nem akartad? Most itt a mégisnek ezt az oldalát is tekintve. Cselekszik így Isten?
Igen, voltak olyan fontos döntéseim, amiket ő érlelt meg bennem, úgyhogy előtte tiltakoztam. Talán 3 ilyet tudok kiemelni leginkább. Az egyik, amikor érettség után elkerültem Nyíregyházára, az én evangélikus egészségügyi gyermekotthonba gondozó nőnek. Édesapámmal jártam ott először gyerekként. Nem tudom, hogy miért kellett egy gyereket odavinni, de nagyon rossz emlékem volt utána. Láttam a lerobbant épületet, rossz körülményeket és azokat a beteg gyerekeket, akik kis ágyban töltik az életüket. És aztán mondta édesapám egyszer, hogy olyan nehezen tudnak szabadságra menni onnan a gondozónők. Hát én nyári munkára, diák munkára, álljok már be, segítsek, hát meg tudom csinálni. És magamban majdnem, hogy kinevettem, hogy hát csak nem gondolja, hogy én oda visszamegyek. És aztán hát ennek is hosszú története van, de mégis oda kerültem érettségi után. Hát én Debrecenben nőttem föl, és az egy kis gyülekezet. De a gyülekezet lelkésze volt az esperes. És azért kapott egy esperesi segéd lelkész Nyíregyházáról. fiatal, frissen végzett lelkész, aki megpróbálta Debrecenben összeszedni az ifjúságot. És hát mivel presbiter volt az édesapám, hát az elsők között keresett meg engem, hogy hol vagyok. Én kézilabdáztam, és örültem, hogy vasárnaponként meccsek voltak, tehát nem hiányzott nekem abban az időszakban a templom. És volt egy nagy beszélgetésünk. Elkísértem a vonathoz, és úgy köszöntünk el egymástól. És ugyanazzal a vonattal jött Pest felől egy presbiter néni, akit ismertem, és egy busszal mentünk hazafelé, és akkor elmondtam neki, hogy hát úgy gondolkodom, hogy mi legyen velem, hogy mint, és az egyetemi felvételim nem sikerült, talán valami gyerekotthonba szívesen elmennék, én pedagógus tanoncként, vagy gyakorlatra. És akkor ő elmondta, hogy hát csak egyház intézménybe menjek, mert az ő lánya állami intézményben dolgozik, és nagyon nehezen bírja a légkört. És akkor hazértem, lefeküdtem, nem bírtam elaludni, talán éjfél is elmúlt már. Egész addig nem tudtam elaludni, amíg meg nem ért bennem a döntés, hogy akkor én másnap bemegyek a lelkész hivatalba, ahol ez a segédlelkész fogja tartani az ügyeletet, és megkérem, hogy segítsen engem bekerülni az élénbe. És akkor el tudtam aludni. Másnap én voltam ott hamarabb a hivatalnál, rám csodálkozott a lelkész, aztán bementünk, és elmondtam neki, hogy mit akarok. Azt hittem, hogy szinte a nyakamba fog ugrani. De csak ült némán az asztalnál, és bámult maga elé. És nem tudtam, hogy mi történik. És aztán egy idő után mondta el, hogy ő azt hitt, hogy viccelek. Hogy én most ezt nem mondhatom komolyan az előző napi beszélgetésünk után. Akkor távolságtartást érzett bennem, meg hogy én egy modern fiatal vagyok, vagy akarok lenni. Hogy másnap, egy éjszaka után én ezzel menjek oda. Szó szerint nem hittem. Aztán amikor mégis, akkor egyengedte az utamat. Édesapám örült, de a nővére meg az édesanyám le akart beszélni, hogy ez nem neked való, az nehéz. És én tudtam, hogy ők jót akarnak nekem. És mire eljött a nap, hogy elmegyek, körülnézek, bemutatkozok, benyomást szerzünk egymásról, mi lesz a vége, akkor azzal az imádsággal indultam, hogy Istenem, te tudod, én ezt nem tudom így eldönteni, hogy most ez jó vagy nem. Adj valami nyilvánvaló jelet arra, hogy most oda kell mennem, vagy nem kell oda mennem. És hát megadta. Nyilvánvaló volt az ottani érzéseim alapján, főleg, hogy valamiért, véletlenek nincsenek, de valamiért egyedül hagytak engem a legsúlyosabb betegek szobájában. És ott valamit kezdenem kellett magammal, vagy a gyerekekkel, és kezdtem magam otthon érezni. Tehát meggyőződést adott róla a lelkembe az Úristen, hogy igen, itt a helyed, és akkor egy évig ott voltam, és onnan aztán egyenesen. Na jó, nem egyenesen, de vezetett az utam a teológiára, mert ez volt a másik, amit nem akartam. Ez a segédlelkész, aki a feleségével együtt a szárnyai alá vett a nyíregyházi évenben, ő mondta ki először azt, hogy hát a teológiára nem gondoltam még. És akkor magamba szépen megint mosolyogtam, hogy nem. De hát muszáj volt utána rá gondolni, mert a bogarat betette a fülembe, és aztán ő vitt el a teológiai felvételére is. Aztán a házasságkötésem volt a harmadik, amikor azt mondtam az Úristennek, hogy hát itt van ez az ember, aki kezd nekem udvarolni, de hát csak ne őt add. És aztán mellette voltam boldog mennyasszony. És nem kényszerből házasodtam, hanem tényleg őszinte szívvel. Mi nyilván aztán nem minden úgy alakul az ember életében, olyan rózsaszín módon, ahogy ezt elgondolja először. Voltak nehéz helyzetek, vagy évek, de amit az Úristen kezd el, ami az ő döntése, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.
Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel. Négy gyermeketek született, és már van jelenleg öt unokátok is. Ezt sem lehet megbánni.
Hogyan tud egy családban továbbítódni az áldás, és hogyan látod az ő hitük alakulását?
Nyilván hitet továbbadni nem lehet, tehát ez a Szentlélek Úristen munkája, és bízom benne, hogy az ő kezében vannak a gyerekek és unokák. A középső fiunknak a családi helyzetét hozom ide, bizonyítva azt, hogy az Úristen ott van, és kézben tartja őket is. Ugye a saját gyerekeimet nem én kereszteltem, de az unokáimat már sorra keresztelem. És amikor a középső fiunknak megszületett az első gyermeke, kerestem az igét, mindig keresem az igét, hogy mi az, ami végigkísérheti ennek a gyermeknek az életét, és nem találtam. Megnéztem a születése napján az igét, hát mondom, erről nem lehet beszélni, hogy hűtlenné válik az ember az Istenhez, hát ilyen ige volt, és kerestem tovább, és nem volt. És megint visszamentem a születés napjának az igéihez, és ugye az volt, hogy ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. És akkor ledöbbentem, hogy miért nem láttam én ezt meg először. Mert a fiamnak a keresztelés igéje az volt, hogy hű az Isten. És az első fia születésekor megkapja ezt az igét, hogy az Isten hű marad. Hát miről lehet beszélni, hanem erről? Megdöbbentő volt. És aztán megszületett a második fia. És már kerestem, hogy lesz-e folytatás, és lett. Mert aznap, amikor a második kisfiú született, az volt az igen, hogy hűséges az Isten, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Tehát megint ott a hűség, és ráadásul ott van az erőn felüli terhelés, ami viszont ennek a fiamnak a konfirmáció igéjében volt benne élés története kapcsán. Hát minden összefonódik, és mindenhol ott az Isten hűsége. És erre a hűséges Istenre bízom rá azóta is a gyerekeimet, unokáimat. Nem könnyű nekik ebben a világban ezt az utat követni. Látom a hullámzást is az életükben. De ha ennyire hűséges az Isten, akkor bizonnyal fogja őket tovább vezetni.
Mi a te erőforrásod Várpalotán és Tészen a gyülekezetekben? Honnan táplálkozol akár a közösségben is, és a saját belső szobádban, ahogy mondani szoktuk?
Érzem a háttérben elmondott imádságok erejét. Ez az új szolgálati helyben nagyon erősen érezhető. Aztán jönnek az igék. Gondolom, minden keresztény ember életében vannak ilyen kivilágló igék, amik vezetik, segítik. És az események, ahogy az Úristen alakítja a körülöttünk levő helyzeteket. Hát igéket tudnék mondani, amik kedvesek számomra. Érdekes, hogy talán nem is ige az első, hanem a születésem napja, mert én jubiláte vasárnapján születtem. És olyan jó megélni azt az örömet, ami a jubiláte vasárnapjának is a lényege. Ezzel az örömmel tölt el az Úristen, és ezzel szeretnék szolgálni minden körülmények között. Aztán a konfirmáció igém, ami úgy hangzott a 103. Zsoltárból, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Aztán említettem a teológián, a búcsúige hirdetésemnek az igéjét, de ott van az az ige, amit a lelki szavatásunk meghívójára tettünk föl, és az is az én választásom volt az évfolyamban. Arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amely járnod kell, és ez is folyamatos valóság az életemben. Aztán a házasságkötés igéje Péter leveléből, hogy épüljetek fel lelki házzá. És ott van benne az áldás, meg ott van benne a hiányérzet is, vagy bennem, hogy ez sikerülhetett volna jobban is. Hogy ne csak a gyülekezet háza, hanem az otthonnak a lelki háza is úgy épüljön, ahogy azt én egyébként elképzeltem meg, ahogy azt igyekszem segíteni mások családjában. Vagy talán mondhatnám azt az igét, ami a Várpalotára kerülésem meghatározó igéje, hogy én megnyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Többször elém került ez az ige, illetve többször volt a várpalotai gyülekezettel kapcsolatban is előttem úgymond nyitott ajtó. Ott kezdtem a segédlelkészi szolgálatomat. Nem volt más, akit oda helyezhetett volna, püspök úr. Egy év múlva, amikor megmúlt a lelkészvizsgám, akkor is csak én voltam ott a gyülekezet előtt, hogy na, itt van ez a fiatal nő, egy éve látjátok, hogy szolgál, kell-e nektek, vagy nem. És akkor gyülekezet azt mondta, hogy nem, hát nő még nekünk sose volt a szószékünkön, mint egy parókusként. Tehát volt egy nyitott ajtó, ami bezáródott. És aztán pont 25 évvel később megkeresett a gyülekezet, hogy meghívással szeretné betölteni a megüresedett lelkészi állást, és hát engem is megkérdeznek, hogy vállalnám-e. Igen, mondtam erre, meg volt ennek a kellő lelki háttere, és tudtam, hogy az esperes úr melyik nap, mikor megy várpalotára bejelenteni, hogy a 6 megkeresett jelölt közül hányan vállalták a jelöltséget. És aznap reggel olvasom, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat, de mondom, akkor én előbb tudom, mint a presbitérium, csak én leszek az egyetlen jelölt, és úgy volt. Tehát a nyitott ajtó meg volt többször is, de ez, hogy senki se zárhatja be, ez most adatott meg. És készítette ugyanakkor a gyülekezetet is az Úristen az én fogadásomra. Tehát olyan csodálatos egymásra találást éltünk meg, várpalotán is, tésen is, aminek az öröme nem múlt el 10 év alatt sem.
Milyen üzenetet osztanál meg itt abból, amit rád bízott Isten, és amit fontosnak tartasz, amit most talán még inkább kicsúcsosodott, vagy fontos számodra is?
Azt gondolom, hogy manapság az emberek nem értik, vagy nem érzik a bűnnek a fogalmát, lényegét. Tehát azért is vannak kevesebben akár egy Isten tisztelten is, mert nem akarnak a bűnről hallani. Manapság minden szabad. Nekem gyerekkoromban volt egy mellbevágó, amikor ezzel az igével találtam szembe magam, hogy nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérése ösztönöz. És nagyon idegen volt nekem ez a kemény hang. Hogy lehet így beszélni? Hát ez nem fog oda vonzani senkit. A szeretet hangja kell, és nem tudtam szabadulni ettől az igétől, és újra meg újra előjött, hogy ez felelősség is, és tényleg szembe kell nézni azzal, hogy mivel viszonzom én azt a jóságot, amivel az Úristen megajándékoz. És akkor ez felnőtt koromban is visszaköszönt. Érdekes módon én kerestem a szigorú embereknek a közelségét. Emlékszem egy nagy beszélgetésre, több is volt, de most ez jön elém. Nem lelkészszel beszéltem, hanem egy mély hitű, kedves idősebb testvérnővel, és nyilván ez komoly lelki munka, amikor az ember a mélységeket járja meg. És utána beszéltem valakivel, és tulajdonképpen sajnált, hogy hú, de nehéz lehetett neked. És én meg nem értettem, hogy hát nem kényszerből mentem oda. Nekem ez kellett. Nehéz volt, de engem nem sajnálni kell ezért, hanem az öröm, hogy van erre lehetőségem, hogy ezt kibeszéljem, átbeszéljem azt, ami a lelkemben van. Tehát nem lehet a bűnt lesöpörni, meg semmibe venni, hanem szembenézni vele, hogy valamit elrontottam, valamit elmulasztottam, le kell tenni, meg kell kapni rá feloldást, és úgy menni tovább.
Végéhez közeledő műsorunkban dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkészt hallhatták. Ő bibliai igék pilléreire támaszkodó életútjáról beszélt nekünk, felemlítve szerettei hitét és a gyermekei és unokái életében megtapasztaltakat is. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Keressék műsorunkat a Spotify-on, lélekhangoló név alatt podcastként is. Visszajelezhetnek nekünk műsorunkkal kapcsolatban a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzzunk az Evangélikus Rádió Misszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk!
Ökumené címmel a testvéregyházak félóráját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!